Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 26. Zsoltárunkat énekeljük. A 26. Zsoltárunkat, ami így kezdődik, légy ítélőm, Uram, mert hűséggel jártam. Foglaljunk helyet, testvéreim, és lapozzuk fel a 422. énekünket, és énekeljük ennek első három versét. Állítólag, amikor süllyedt a Titanic 100 évvel ezelőtt, akkor a zenekar ezt az éneket játszotta, amíg játszhatták. 422. dicséretet, hadd menjek Istenem mindig feléd. Az első három versét énekeljük. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten írott igéjét Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt leveléből. Pál apostolnak a Filippibeli gyülekezethez írt levele harmadik részében, a 17. verstől a fejezet végéig így szól hozzánk Isten írott igéje. Legyetek én követőim, atyám fiai, és figyeljetek azokra, akik úgy járnak, amiképpen mi, néktek, példátok vagyunk, mert sokan járnak másképp. Kik felől sokszor mondtam néktek, hogy most pedig sírva mondom, hogy Krisztus keresztjének ellenségei, kiknek végük veszedelem, kiknek Istenük az ő hasuk, és akiknek dicsőségük az ő gyalázatjukban van, kik mindig a földiekkel törődnek. Mert a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk, ki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez, amaz ő hatalmas munkája szerint, mely által maga alá vethet mindeneket. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket fönnállva és imádkozzunk. Köszönjük néked, Urunk, hogy ma is téged dicsőíthetünk, magasztalhatunk egy gyülekezet közösségében. Te végezd el a szívünkben, hogy valóban ezt tegyük. Nem csak formálisan, hanem lelkünk mélyén is. Köszönjük te néked, hogy magasztalhatunk téged, mint a mindenségnek az Urát, aki kezedben tartasz minden dolgot, kicsiket, nagyokat, akinek gondod van a teremtményeidre, nem csak az emberekre, hanem állatokra, növényekre, az egész világ mindenségre. Köszönjük te néked, hogy hűséges gondtartással vezérled ezt a világot. Köszönjük néked, Urunk, hogy szeretettel hajolsz le hozzánk, pedig nem érdemeljük. Azt érdemeljük, hogy pert indíts ellenünk. Törvényedet sokszor, sokféleképpen szegjük meg, akár gondolatainkban, akár cselekedeteinkbe, szavainkba. Hadd hajtsuk meg előtted a mi fejünket alázattal, hadd ismerjük el, hogy igaz vagy, amikor pert indítsz ellenünk. Sőt, igaz vagy, amikor halálra, kárhozatra ítélsz bennünket. Köszönjük te néked, hogy ugyanakkor mégis van mellettünk védő ügyvéd. Köszönjük Jézusunk, hogy mellettünk vagy, hogy megvédj minket az Atya igazságos ítéletétől. Köszönjük, hogy elvettél rólunk minden kárhoztatást, minden ítéletet a keresztfádon, és nekünk bűnbocsánatot szereztél, megigazulást. És köszönjük néked, hogy feltámadott és élő Úr vagy, akit most is magasztalhat a szívünk. Áldunk téged, hogy beléd kapaszkodhatunk, mint egyetlen mencsvárunkba. Kérünk téged arra, hogy te szólíts meg most minket az ígéből, ami megmentünk, ami üdvözítünk. Te szólj hozzánk ezen a mai Isten tiszteletünkön is. Áld meg szívünkben a te ígédet, hogy tudjuk azt megérteni, tudjuk követni a hétköznapi életünkbe. Le tudjuk vonni a gyakorlati konzekvenciákat, és alkalmazni tudjuk azt. Ne engedd, hogy hiába üljünk itt, hogy hiába hallgassuk a te tanításaidat. Hadd hozzon az jó gyümölcsöket, hadd legyünk boldogok a te ígéd követésében, és hadd szerezzünk dicsőséget a te nevednek ezáltal. Köszönjük néked, Urunk, hogy így fordulhatunk most hozzád, és így várhatjuk a te ígédet. Kérünk, áldj meg minket, és áld meg mindazokat a testvéreinket, akik ugyanígy vannak együtt ezen a mai napon. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a Heidelbergi KT-ból a mai napra eső szakaszunkat, és utána pedig majd az igehirdetési éneket énekeljük.
Kedves testvérek, már egy héttel ezelőtt volt a úrvacsora osztás, ezzel kapcsolatos a mostani tanítás, és néhány kérdést tesz fel nékünk a Heidelbergi KT, és adja meg rá a választ, és most nézzük ebből az elsőt. Mi módon emlékeztetés tesz bizonyossá téged az Úr szent vacsorája afelől, hogy Krisztusnak a keresztfán történt egyetlen egy áldozatában, és mindenő javaiban néked is részed van? Így hangzik rá a felelet. Úgy, hogy Krisztus maga parancsolta nékem és minden hívőnek, hogy együnk a ma megtöretett kenyérből, és ígyünk a ma pohárból az ő emlékezetére. És ehhez azt az ígéretet fűzte, hogy először az ő teste a keresztfán érettem olyan bizonyosan megáldoztatott és megtöretett, vére pedig kiontatott, amilyen bizonyosan szemmel látom, hogy az Úrnak szolgája a kenyeret számomra megtöri, és a poharat nékem nyújtja. Továbbá, hogy ő az én lelkemet a maga megtöretett testével és kiontott vérével olyan bizonyosan táplálja az örök életre, amilyen bizonyos az, hogy én az Úr szolgájának kezéből az Úrnak kenyerét és poharát, mint Krisztus testének és vérének velem közölt bizonyos jegyeit kapom, és testi szájjal magamhoz veszem.
Köszönjük szépen. Tehát énekeljük igehirdetésre készülve a 370. énekünk második versét. A 370. énekünk második versét, ami így kezdődik. Te szentségnek új világa, igédnek vezéri útjára. Isten tiszteletünk alapigéjét Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írt leveléből olvassuk el. Az efézusi gyülekezethez írt levél második részéből, a 19. verstől a 22. versig terjedő szakaszból. Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek. Kik fölépítettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus, kiben az egész épület szép renddel rakattatván növekedik, szent templommá az Úrban, kiben ti is együtt építettek Isten hajlékává a lélek által. Kedves testvéreim, a jelenlegi kormány lehetőséget adott arra, hogy a hazánktól ideiglenesen elszakított területen élő magyarok Magyarország állampolgáraivá legyenek. Örömmel látom, amikor tőlünk kényszerrel elszakított magyar emberek meghatódottan, örömmel és könnyes szemmel tesznek állampolgársági esküt, megkapják a magyar polgárjogot és lesznek hivatalosan országunk állampolgáraivá. Az alkotmányba rögzített jogok és kötelességek ezentúl rájuk is vonatkoznak. A Bibliában is találkozunk a polgárjog dolgával. Az apostolok cselekedeteinek a 16. részében említi Pál, hogy ő római polgár. És ezért nem lehetett volna őt ítélet nélkül megbüntetni, megveretni és börtönbe záratni Filippiben, ami egy római kolónia volt. Továbbá, egy másik helyen is az apostolok cselekedeteinek a 22. részében olvassuk, hogy amikor Jeruzsálemben ugyanőt meg akarták a rómaiak ostoroztatni, akkor felemlíti nekik, hogy vajon szabad-e nektek ítélet nélkül megostoroztatni egy római polgárt. Kérdi tőle a római ezredes, hogy te római polgár vagy? Igen, mondja Pál. Mire az ezredes azt mondja, én nagy összegért vettem. Vagyis fizetett érte sok-sok pénzt. Pál pedig azt mondja, én meg beleszülettem. Nem is lett volna szabad még megkötöztetni sem ítélet nélkül az apostolt. Ám de a Bibliában, testvérek, még egy mélyebb összefüggésben is találkozunk ezzel a polgárjog kérdésével, mégpedig éppen felolvasott alapígénkben, ahol Pál az ő pogány keresztjén olvasóinak, az efézusi, eredetileg pogány, de Jézus Krisztusban híve keresztjénné lett gyülekezetnek egy rendkívüli polgárjogról ír, nem egy földi országban nyert polgárjogról, hanem egy egyelőre láthatatlan királyságban nyert polgárjogról. Tudnélik, az Isten királyságában, vagy az Isten országában, vagy mennyek országának is mondja a Biblia. Tehát az Isten királyságában nyert polgárjogról. Miután ugyanis eredetileg pogány olvasói hittek Jézus Krisztus evangéliumában, illetve az Úr Jézusban, megbékültek ugye Istennel, megbékültek a zsidókból lett keresztjénekkel is, és amikor ez történt velük, azt mondja az apostol, hogy egy rendkívüli helyzetbe, egy rendkívüli pozícióba, kiváltságos állapotba jutottak, tudnélik, megnyerték a polgárjogot Isten királyságában. Az új égen és az új földön ott lehetnek ők is, mint pogányokból lett keresztjének, együtt a zsidókból lett keresztjénekkel, mint akikkel most már együtt alkotják az Isten népét. Nos, polgárjogotok van a mennyben. A Filippi levélben is majdnem ugyanezt a szót használja, azoknak is a szívére helyezi ugyanezt a gondolatot. A mi országunk, a mi polgárjogunk vagy polgárságunk, írja ott, az a mennyekben van, mondja az apostol. No, vizsgáljuk meg a polgárjognak ezt a kérdését egy kicsit közelebbről. Először is a polgárjog elnyeréséről gondolkozzunk. Hova folyamodjon az, aki polgárjogot szeretne az Isten országában, Isten királyságába? Nos, voltak éppen testvérek, nem kell sehova se folyamodnia. Nincs egy hivatal, nincs egy testület. Ez úgy történik, hogy maga Isten az, aki jön az emberhöz, és elkezdi neki hirdetni a szolgái által Jézus Krisztus evangéliumát, Jézus Krisztus személyét, az a megváltónak, az Úrnak a személyét, aki csodálatos munkát végzett el a keresztfán, és aztán föltámadt harmadnapon. És hívja az embereket maga Isten a szolgái által, hogy higgyenek ebben a Jézusban, akiről most már hallottak, és tudnak róla valamit. Adják át neki a szívüket, az életüket, kezdjenek vele egy új életet, és általa Istennel kezdjenek tulajdonképpen egy új életet. És úgy van, hogy aki hisz ebben a Jézusban, mint megváltójában és urában, mint Isten fiában és emberfiában, az az ember már is hozzájutott ehhez a mennyei polgárjoghoz. Az Isten országában, királyságában már is megkapta a Jézusba vetett hit által a polgárjogot is az Isten királyságába. Tehát testvérek, maga Isten az, aki mint egy megajándékozza az embert az evangéliummal, hogy higgyen az abba elé álló Jézusban, adja át neki a szívét, az életét, és mihelyest az ember ezt megteszi, azonnal Jézus Krisztussal együtt megnyeri a mennyei polgárjogot is. Joga van belépni az Isten királyságába. Már itt a földön tagjává lesz az Isten népének, de majd ha eljön az a királyság és megvalósul az Isten országa, akkor oda is joga lesz belépni. Megvan a belépőjegye, hogy így mondjam, az Isten királyságába. Nos, itt a földön, testvérek, van egy-két ország, ahol egy kívülálló, aki nem ott született, az rendkívül nehezen szerezhet polgárjogot. A római polgárjogot se lehetett olyan könnyedén megkapni, elég nagy összeget kellett fizetni érte, ahogy a római ezredes is mondta Pálnak. De azért megvehette. Viszont testvérek, az Isten országának a polgárjogát nem tudjuk megfizetni. Nincs az a pénz, amivel ezt meg lehetne venni. Nincs az a pénz. Oda bejutni különböző ügyeskedésekkel, erőfeszítésekkel, kapcsolatokkal, jó cselekedetekkel, vallási teljesítményekkel egyszerűen nem lehet. Nem tudunk ezekkel ott, hogy így mondjam, fizetni az Isten országának a polgárjogáért. Azt is hangsúlyoznunk kell, testvérek, hogy nem csak megvenni nem tudjuk, hanem Pál beleszületett a római polgárjogba, de mi nem tudunk beleszületni se az Isten országába. Nincs beleszületés. Olyan nincs, hogy az én apukám hívő ember volt, Jézus követő volt, vagy az anyukám, és akkor én is természetesen, amikor megszülettem, én is az lettem. Nem így, nem beleszületéssel lehet, legfeljebb egy másik fogalmat használunk, újjászületéssel lehet belejutni, nem beleszületéssel, hanem újjászületéssel lehet bejutni az Isten országába, és az ottani állampolgárságot megkapni, de az újjászületés is tulajdonképpen nem más, mint az Úr Jézusba való hit. Akkor valaki megváltójaként és uraként a szívébe fogadja, az életébe fogadja, és átadja neki magát. Ezzel kapjuk meg. Egyébként, testvérek, ha meg se vehetjük, de mi is tudunk beleszületni, egyébként nincs polgárjogunk a mennybe. Nekem nincs amerikai polgárjogom, vagy svájci polgárjogom. Nincs. Nem is folyamodok érte, de nincs is. És ugyanúgy van, testvérek, hogy egyikünknek sincs polgárjoga a mennybe. Az Isten királyságába nem léphetünk be. Ha oda megyünk most, vagy oda kerülnénk, egyszerűen nem engednének be minket, ha csak nem már Jézusban hívőként kerülünk oda. Lehet, hogy meghalunk valamelyik pillanatban, és oda kerülünk mindjárt az Isten országának a kapujába, ha szabad így mondanom. És ott megvizsgálják, te miféle ember vagy. Te Jézusban hívőként kerültél ide? Mert ha igen, akkor jogod van belépni a szentek társaságába, de ha nem, akkor nincs jogod. Akkor maradsz a külső sötétségen. Akinek nincs polgárjoga a mennybe, az nem léphet be oda soha, testvérek. Soha nem léphet be. Hadd emlékeztesselek még arra benneteket, hogy ezt az Úr Jézusba vetett hittel elnyerhető polgárjogot maga Jézus szerezte meg nekünk a Golgota keresztjén. Tehát ez, noha nekünk, így mond, Jézus Krisztussal együtt adatik, de azért Jézus Krisztus nagy árat fizetett érte. Nekünk ingyen van, de neki nem volt ingyen. Ő neki kibeszélhetetlen testi és lelki szenvedéseken kellett átmenni, ahogy éppen az elmúlt hetekben ugye ezzel szembesülhettünk itt a nagypéntek, illetve húsvét kapcsán is. Minden esetre az ő drága, tökéletes, véres áldozatával vette meg ezt a polgárjogot azoknak, nekem meg nektek, akik magunknak soha nem tudjuk megvenni, magunktól soha nem tudnánk ehhez hozzájutni. Ő biztosította mindazt, amire szükségünk van ahhoz, hogy polgárjogunk legyen az Isten országában, és ott lehessünk majd abban a csodálatos birodalomban, az Isten királyságában. Nos, Jézus vette meg nékünk, és hogy megvette, ezt bizonyította Isten azzal, hogy föl is támasztotta a halálból. Isten ezután, testvérek, mindenki előtt, hogy így mondjam, a történelemben egészen a mai napig, egészen itt közöttetek megszólalóan, mindig világossá teszi az emberek előtt, hogy az ő királyságába, az ő országába, az ő népe körébe nem lehet bejutni csak úgy, hogyha valaki Jézust elfogadja megváltó urának. Nem általában, hanem személyesen, nem egy gyülekezet tagjaként, hanem ő a maga saját szívébe, életébe fogadja Krisztust, mint az ő megváltóját és az ő személyes urát, testvérek. És vele kezd el ettől kezdve, mint egy élni, mint egy hozzá kapcsolódva ez a Krisztushoz, aki így hisz, annak polgárjoga van a mennybe. Erre hívlak most is benneteket, hogy így higgyetek Jézusba. Így higgyetek Jézusba. Rögtön bekerültök abba a társaságba, amiben benne voltak az efézusi pogány keresztjének is. Annak idején. Most már ők fönn vannak a mennyek országában. Ott vannak Istennél. De amikor mi hiszünk ugyanabban a Jézusban, akiben ők hittek, mi is oda kerülünk. Már itt a földön oda kerülünk. De a földön élő Isten népe körébe kerülünk. Oda csatlakozunk a hívő zsidókhoz is, a Krisztusban hívő zsidókhoz. Pál apostolhoz, meg a többi zsidóból lett keresztjénhez. És egy testületet alkotunk velük. Már itt a földön is egy, a hívő, Krisztus hívő zsidó, a Krisztus hívő pogánnyal, mert Krisztus egyesíti őket a látható földi körülmények között is. De a mennyben is egy, a zsidó keresztjén, a pogány keresztjén, mert Isten népe ott is egy, és ők velünk egyek, akik ott vannak, azokkal, akik itt vannak a földön. Csodálatos dolog ez, testvérek, és érvényes ránk ez az egész dolog, hogy hogyan lehet akkor polgárjogunk nekünk is az Isten országába, az Isten királyságába? Nem beleszületéssel és nem megvétel által, csak úgy, ha hiszünk Jézusba, ami megváltó Urunkba. Odaadjuk neki a szívünket, és elkezdjük őt követni. Nos, egy kicsit hadd lépjek tovább, és vizsgáljuk meg, hogy a polgárjoggal milyen jogok és kötelességek járnak. Akik hisznek Jézusban, testvérek, azok tudatában vannak annak, hogy az Isten országába bírt polgárjogukkal együtt járnak. Jogok és kötelességek. Két nagyon fontos dolog. Minden magyarnak van egyébként Magyarországon is. Joga és kötelessége. Általában csak a jogaink érdekelnek, a kötelességeink annyira nem szoktak minket bántani, vagy aztán nem foglalkozunk annyira, de ez a kettő összetartozik. Van jogunk és kötelességünk. A saját népünkkel szemben. Meg hát Istennel szembe is. Na, de az Isten országának is van állampolgársága, és az Isten országa polgárainak is vannak jogaik és kötelességeik, és hogy mik a jogaik és mik a kötelességeik, azt leírja nekünk az Isten országának az alkotmánya. Na, Isten országának az alkotmánya ott van a Bibliában, testvérek, egészen röviden kivonatolva maga a hegyi beszéd, az Isten országának az alkotmánya. A hegyi beszéd, az az alkotmány. Ott le vannak írva a jogaink, meg a kötelességeink, amiket gyakorolnunk kell, és lehet már a földön várva az új eget és az új földet, Isten országát. Itt mi ezt kell újra és újra a szemünk elé tegyük, és ezzel kell foglalkoznunk. Tehát egy elég furcsa állapotban vagyunk, ha szabad most így mondani. Ha mi Jézusban hiszünk, testvérek, akkor egyúttal tagjai vagyunk az Isten királyságának, és tagjai vagyunk egy földi országnak, Magyarországnak. Tehát bizonyos értelemben kettős állampolgárok vagyunk, mert polgárjogunk van a mennyben, meg polgárjogunk van itt a földön is egy országban. Itt is vannak jogaink, kötelességeink, meg ott is vannak jogaink és kötelességeink. És ez egy nagyon különös helyzetet eredményez a számunkra. Mert nem csak itt a földön kell érnünk a magyar alkotmány és magyar törvények szerint, hanem itt a földön, miközben ezt tesszük, mégis a mennyek országának, az Isten országának az alkotmánya szerint kell élnünk, ami fölülírja akár egy földi országnak az alkotmányát is. Mert Istentől származik. Ez meg csak emberektől. Egy furcsa dolog ez, kicsit hasonlóan tudjátok elképzelni a helyzetünket, mint ahogy most Egyiptomról lehet hallani, hogy az egyik ellenzéki párt, egy elég erősen iszlám párt, ugye azt akarja, hogy Egyiptomban ne a úgymond az európai eredetű jogrend uralkodjon, hanem a saria, az iszlám jog, és az szerint éljék meg az ő társadalmi életüket. Hát el tudjuk képzelni, milyen lesz majd az egy pár évtized múlva, amikor Németországban, aminek van egy alkotmánya, és az voltaképpen keresztény gyökerekkel bír, egyszer csak előáll majd az iszlám kisebbség, és azt mondja, hogy gyerekek, változtassuk meg az alaptörvényt, mert most már a sariát vezessük be, az iszlám jogot, jogrendet, és ezt az egészet csöpörjük félre. Hát az elég nehéz a két jogrendet ugye összeegyeztetni, nem majdnem, hogy lehetetlenség a két jogrendet összeegyeztetni. Borzasztó feszültségek fognak ebből támadni, már most is vannak. De egy kicsit hasonló a hívő helyzete is, mert itt élünk Magyarországon egy viszonylag keresztjénnek mondható alkotmány birtokába, és mégis az Isten országának az alkotmánya szerint kell élnünk. Az a jó, hogy itt nem jelentkezik olyan feszültség, de azért jelentkezik feszültség. Egy furcsa dolog ez, amit a második századi Diognétosz levél tanúsága ír, azt mondja, hogy jó rámutat arra, hogy egy római jogrendbe élő emberek hogyan éltek keresztényként, másképpen, mint ahogy a többiek. Azt mondja, mint mindenki más, házasodnak, gyereket nemzenek, de a magzatot nem hajtják el. Ugye itt van ez, hogy a törvény, az a magyar törvények megengedik akár a magzatelhajtást is, de az Isten országának a törvénye nem engedi meg. Akkor mi nem csináljuk, mondták az akkori keresztjének, meg mondhatjuk mi is, mai keresztjének. Azt mondja, közös az asztal, melyhez telepednek, de nem közös az ágy. Lehet, hogy mindenki úgy veszi a házasságot, hogy az már nincs, nem létezik, és az a házassági hűség az semmi, de a keresztjének abban az időben is, meg ma is azt mondják, hogy a házasság az valami. Az Istennek a rendje, és hogyha beléptünk, akkor onnan nem törünk ki, és nem törünk be egy másiknak a házasságába. A földön időznek, mondja a második századi levél, de a mennyben van a polgárjoguk. Mindenkit szeretnek, de mindenki üldözi őket, félreismerik őket, elítélik őket, halálra adják őket, de életre támadnak. Valahogy ez itt élnek a földön, de mégis egy másik birodalomnak, országnak, királyságnak az alkotmányát követik. Nem könnyű helyzet ez, testvérek, de mégis így vagyunk, ebbe élünk, ebbe a kettősségbe kell élnünk. De mégis újra és újra tudatosítva magunkba, magamba is, meg tinektek is magatokba, hogy azért a mi életünk törvénye, alapvető alkotmánya, az nem a magyar alkotmány, bocsánat, hanem az Isten országának a magasabb rendű alkotmány szerint élünk. Be fogjuk tölteni a magyar alkotmányt is. Teljes mértékben be fogjuk tölteni, ha az Isten országának az alkotmánya szerint élünk. Jobb magyarokká kell lennünk, mint azoknak, akik betartják a magyar alkotmányt. Jobb magyarokká, magasabb erkölcsi és életszínvonalon álló emberekké kell lennünk. Mert nekünk például az alkotmányunk előírja azt is, hogy bocsássunk meg egymásnak például. Vagy előírja azt, hogy szeressük az ellenségeinket. Horribile dictum. Na, milyen lenne az országunk, hogyha netalántán mondjuk ezeket a magyar nép mondjuk elkezdené gyakorolni ezeket a dolgokat? Mindjárt megváltozna a légkör. Vagy egyéb dolgokról, nem akarok más egyéb dolgokról beszélni. Értitek ezt a kettősséget, hogy a magyar alkotmány szerint élve is jó emberré lehet valaki, de hogyha az Isten országa törvénye szerint él magyarként, akkor még jobb lesz. Még magasabb szintre fog kerülni. Nos, itt élünk tehát, és vannak jogaink, kötelességeink. Két dologra még hadd világítsak rá ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogy azért fontoljuk meg, valahányszor erről gondolkozunk, hogy a mennyek országának a polgárjoga, az nekünk egy csodálatos országba biztosít letelepedést. Majd egyszer eljön az Isten országa, imádkozunk is érte, minden mi atyánkba elmondjuk, jöjjön el a te országod. Isten országának az eljöveteleért, megvalósulásáért esedezünk. Ez az ország, testvérek, nem egy ilyen gyenge kis afrikai, nem tudom én milyen harmadik világbeli, elmaradott, nem tudom én micsoda, ahol a sivatag van. Az Isten országa, testvérek, az a Bibliában le van írva, mint az új ég és az új föld. Csodálatos viszonyok vannak leírva a Szentírásba. Az egy rendkívüli dolog, ha nekem oda belépési jogom van, hogy így mondjam, a Krisztusba vetett hitáltal. Csodálatos birodalomba léphetek be. Nem is tudja, azt mondja a Biblia, leírni az emberi szó. Még a képzelet se tudja elképzelni, hogy milyen lesz az Istennek az országa, milyen csodálatos lesz. És nekem oda van belépési jogom, polgárjogom van, hogy ott legyek együtt a hívő emberekkel. Nagy dolog, testvérek. A másik, amit szeretnék, hogy tudatosítsuk magunkból, hogy egy csodálatos közösségnek vagyunk a tagjai, ha polgárai vagyunk a mennyek országának. Csodálatos közösség, akiket Jézus érdeméért, hogy így mondjam, vagy Jézus által befogadott Isten az ő országának az állampolgárai közé, csodálatos társaságba, nem bűnözők társaságába kerülnek, hanem megigazított bűnözők, bocsánatot nyert bűnözők. Isten drága, szeretett gyermekeinek a közösségébe kerül be a hívő ember, a Jézusban hívő ember. Ez egy olyan társadalom, testvérek, egy olyan új emberiség tulajdonképpen, amelyet nem osztanak meg nyelvi határok, bőrszín határok, nem osztják meg földrajzi határok, én nem tudom, semmiféle határ nem osztja meg, nem választja el egymástól ennek a polgárait. Ezek között a szeretet kell, hogy uralkodjon. Szeretik Istent és szeretik egymást. Jézus azt mondta, ez már itt a földön is az ő népének, az ő országa népének a legfőbb jellemzője kell, hogy legyen, hogy szeretik Istent és szeretik egymást. Ez egy szeretettől átszőtt társadalom, testvérek. Amely egy olyan társadalom, amivel egyéb kapcsolatban egyébként két képet is használ Pál. Az egyik az, hogy egy háznép. Egy háznéphez, egy családhoz hasonlítja. Isten háznépe vagytok. Egy család vagytok. Lehet, hogy a ti családotok otthon olyan, amilyen. De az Isten családja egy szeretettől átszőtt család. A tagjai egymás testvéreknek szólítják. A mennyei atyát atyuknak szólíthatják. Ők a fogadott fiainak tekinthetik magukat az atyuknak. Szeretett kapcsolat van, egy bensőséges kapcsolat van ebben a családban, ahova bekerül az, akinek polgárjoga lesz a mennybe. Ez nem egy hűvös, egy hideg, egy távolságtartó, egy ilyen polgári három lépés tartó társaság, testvérek, hanem egy szeretett közösség, ahova kerülünk. A másik kép, amit ezzel a társadalommal kapcsolatban használ a Biblia, a templom. Növekedtek szent temploma az Úrba. Ez azt jelenti, hogy egy olyan társadalom ez, amelyiknek a középpontjában maga Isten áll, és őt imádja ez a társadalom. Szentségben van. Szent társadalom. Nem a bűnök uralják, nem az istentelenség, a gyalázat van köztük, hogy így mondjam, napirenden, hanem az Isten szentsége előtti hódolás, az ő imádása, az ő akaratának a keresése és követése. Azt mondja a Biblia, hogy ennek a templomnak a sarokköve a Krisztus. Azt mondja, hogy ennek az alapja pedig a prófétáknak és az apostoloknak a tanítása, ami Krisztusról szól. Tehát testvérek, hova kerülünk? Mi egy csodálatos országnak leszünk a várományosai. És egy olyan társadalomban, egy olyan nép közé kerülünk, az Isten népe közé, amelyik egy csodálatos nép, mint egy család, amelyik szentségbe él és szentségbe imádja az Urat. Polgárjogunkon, milyen nagy dolog ez, testvérek. Milyen jogokkal és kiváltságokkal jár ez nekünk. És így érünk a harmadik ponthoz, testvéreim. E polgárjognak van hatása az életünkre. Tudnélik, itt is lehet látni, hogyha valaki leteszi a magyar állampolgársági esküt, akkor mindjárt mosolyog. Tehát úgy örül neki, hogy megvan, végre, végre. És utána büszke lesz erre, és teljes joggal. De ugyanígy van, testvérek, ha valakinek megvan a mennyei polgárjoga, Isten országának a polgáraként, hát ez örül az ember neki. Hát ez is ugyanolyan boldogságot vált ki az ember, mert engem polgárjogom van a mennybe. Hova fogok én kerülni? Milyen országom van nekem? És milyen társaságba fogok én kerülni? És már ott vagyok közöttük tulajdonképpen. Én büszke leszek, tartásom lesz. Egy alázatos tartás, de mégis tartás. Egy alázatos öntudat, de mégis öntudat. Én Isten országának vagyok az állampolgára. Hála legyen az Úrnak, hála legyen Istennek ezért. Magasztalom őt, és örvendezek ebbe. Nagyon szép dolog az, testvérek, hogy miközben az ember ezt egyre jobban tudatosítja magába, már pedig tudatosítanunk kell magunkba. Tudatosítsátok magatokba nekem. Meg én magam is tudatosítsam magamba, nekem, hogy nekem polgárjogom van a mennyben. Minden nap hálát adhatok érte. Bármikor beléphetek. Már ott is vagyok az Isten népe közösségébe. De amikor eljön az Isten országa, ott leszek benne. Biztos helyen van ott. Legyen áldott érte az Isten. De minél jobban ezen elgondolkozunk, testvérek, annál inkább úgy érezzük, hogy itt a földön meg tulajdonképpen valahol idegenek vagyunk, zarándokok vagyunk, átmeneti hely ez nekünk. Nagyon érdekes dolog ez, testvérek, hogy minél inkább az ember tudatosítja magába ezt, annál, ahogy tudnék, mennyei állampolgár, annál inkább válik számára a föld, a földi lét, a földi élet, még akár a hazája is, megkockáztatom, másodlagossá. Már idéztem ezt a második századi Diognétosz levélt, ami azt írja a keresztényekről, hogy görög és barbár városokban egyformán laknak, kinek mi jutott osztályrészül étkezés és öltözködés tekintetében, alkalmazkodnak azon vidék szokásaihoz, és az élet egyéb területén mutatkozik közösségi, de az élet egyéb területén különösnek mutatkozik életük alkotmánya, és elismertem, meglepetést okoznak másoknak. Hazájukban laknak, de mégis jövevényként, idegenként, zarándokként. Mindent elviselnek, mint idegenek. Bárhol, idegenben is mégis otthon vannak, de minden haza idegen a számukra, írja a második századi levél. Furcsa testvérek ez. Nekünk a hazánk, mondja az apostol a Filippi gyülekezetnek, ami mennyei hazánk, az ott van, mondja. Nem jó az, ha túlságosan elmerülnek a keresztények a földi dolgokba. El kell merülni, véghez kell vinni őket. Becsületesen, tisztességesen le kell tenni a garast az asztalra. El kell végezni a munkánkat a munkahelyünkön. A családi életünket is példaszerűen kell élni. Közösségi kötelességeinek is eleget kell tenni. De mégis egyféle ilyen idegenség érzés, egyféle zarándok érzés van az emberbe, testvérek, a hívő emberekbe. A Szentírásban legalább három szó van, amelyik ezt úgy kifejezetten hangoztatja. Például a klasszikus görögben a xenosz szó, az a idegent jelenti. Idegen. Aki bejön valahova, és ott mint egy ilyen idegenként jelenik meg. Ki ő itt? A zsidókhoz írt levélben olvassuk az ősatyákról, hogy egész életükben idegenek és vendégek voltak. Nem csak földi országban, hanem itt a földön egyáltalán. Nem könnyű ez az idegenség, aki kiment közületek mondjuk külföldre, és idegenként volt ott egy másik társadalomban hosszabb ideig, az tudja, hogy ez egy nem könnyű dolog. De így van a hívő is a világban, mert a mi országunk a mennyekben van, mondja az apostol, és nem könnyű itt idegenként jönnünk, mennünk a földön. A másik szó a parepidemos. Ez is egy olyan ember, aki jövevény, aki jön, egy kicsit letelepszik, és aztán tovább megy, anélkül, hogy otthon teremtett volna. Az új szövetségben ezt is a pátriarkákra használják, de például Péter apostol ezt írja a keresztényeknek a levelének az első részébe, első levél első részébe, hogy ti jövevények vagytok itt. Jövevények, akik itt tartózkodtok, itt sátoroztok egy ideig, aztán tovább mentek. Hova mentek? A saját hazátokba. A mennyek országába, az Isten országába. Nagyon szép dolog, aztán a harmadik szó a paroikos, ugye ebből jön az én nevem, hogy parókus, ugye, parókus. A paroikos, ez a görög szó egy olyan lakost jelent, aki pillanatnyilag ott lakik valahol, de nem telepszik le. Megfizeti az adót, megadják neki a tartózkodási engedélyt, ott lehet abban a városban vagy faluban, de nem ott van a polgár joga az illetőnek. Ilyen a lelkész is, parókus, ugye, ilyen parókus lelkész. Ábrahámról olvasuk ezt az új szövetségbe, hogy ő is ilyen volt, ilyen parókus volt Midian földjén, vagy itt-ott. Tehát valahogy, testvérek, ezek a szavak mind-mind azt sugalták az embereknek, hogy a keresztjének azoknak a polgáriguk a mennybe van, az Isten országába van, és az egy örök ország, az egy meg nem rendülő ország, minden földi ország egyszer elmúlik, minden alkotmány egyszer porrá olvad és eltűnik, de az Isten országa, annak az alkotmánya, annak az ura, annak a társadalma megmarad örökké az új égen és az új földön. A keresztények, testvérek, manapság azt lehetne mondani, hogy nagyon-nagyon berendezkedtünk ebbe a világba. Mindenki csak úgy vizsgálja meg magát, én is magamat is belétem, hogy nem vagyunk-e túlságosan berende. Nem felejtettük el ezt az idegenség érzésünket ebbe a világba, testvérek. Nem felejtettük el, hogy zarándokok vagyunk, idegenek, jövevények. Nem azt jelenti, hogy el kell fordulnunk a világ dolgaitól, de mégis ott lehet ez a szívünkbe, ott bujkálhat a lelkünkbe. És így máshogy ilyen sóvárgó szívvel mondjuk a mi atyának, hogy jöjjön el a te országod, ami igazi hazánk, ami örökkévaló hazánk, a királyság. Nos, testvérek, onnan indultunk, hogy aki hisz Jézusban, annak polgárjoga van a mennybe. Annak polgárjoga van a mennybe. Láttuk azt, hogy milyen jogokkal, kötelességekkel, kiváltságokkal és feladatokkal jár ez a dolog. És láttuk, hogy milyen hatást gyakorol ránk, hogy miközben örülünk neki, a közben mégis kicsit relativizálja, viszonylagossá teszi a földi dolgokat, és úgy fölnézünk a mi maradandó királyságunkra. Tudatosítjuk magunkba, hogy zarándokok vagyunk. Nem véletlenül tettem föl arra a kis papírra, amit kaptatok, a zarándok útjából azt a részletet. Majd nézzétek meg, a zarándok útja, Bunyan Jánosnak ez a híres írása, ami úgy írja az egész keresztényedet, mint a mi zarándoklás. Elindulunk a bűn hazájából, és eljutunk a mennyei hazába. Szilárd nevű szereplője van a regénynek, ennek a történetnek, és ő állott a földi útja végén. És olyan szép, hogy visszanéz a földi életére, és hogy beszél róla. Így beszél egy mennyei állampolgár. a földi életéről, és a földi életében a Jézushoz való viszonyáról, hogy aztán utána belépjen az örökkévaló királyságba. Adja meg nekünk az Úr, testvérek, hogy mindnyájan hálásan és büszkén hordozzuk mennyei polgárjogunkat. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy megszerezted nékünk ezt a polgárjogot, és köszönjük, hogy amikor benned hiszünk, veled együtt a miénk lesz. És áldunk azért, mert belépés biztosít nekünk a halál kapuján keresztül is, az egyelőre számunkra láthatatlan országba, de köszönjük, hogy egyszer ez az ország látható lesz, és itt lesz, mint új ég és új föld. És köszönjük, hogy nekünk oda is belépést biztosít ez a polgárjog. Segíts, Urunk, hogy téged meg tudjunk ragadni, mint a mi megváltónkat, mint Urunkat, szívünkbe, az életünkbe tudjunk engedni, és segíts, hogy követőiddé legyünk, igaz követőiddé. Könyörülj meg rajtunk, hogy egyikünk se maradjon ki a te országodból, a te királyságodból, melynél csodálatosabb királyság nincs. Áldunk téged azokért az igékért, amik leírják, azokat a viszonyokat, amik majd lesznek az új égen és az új földön a te királyságodban. Áldunk azért a társadalomért, amelyik ott lesz, azért az új emberiségért, amelynek első tagja Krisztus, és utána jönnek mindazok, akik ő benne hisznek. Köszönjük te néked azt, hogy ezt a perspektívát elénk fested, és ezzel a földi dolgainkat másodlagos fontosságúvá teszed. Fontosak, lényegesek, segíts a teljesítésükbe hűségesen és kitartóan megállni, de segíts mindig előre nézni és fölfele tekinteni, mert a mi országunk a mennyekben van, ahonnét a mi megtartó Urunkat, Jézus Krisztust is várjuk, aki eljön és hasonlatossá teszi a mi halandó testünket az ő dicsőséges testéhez. Segíts, Urunk, bennünket, hogy hadd tudjunk örvendezni, és hadd tudjunk hálás büszkeséggel, hálás öntudattal járni ebben a földben, földön, mint a te országodnak polgárai. Köszönjük te néked, hogy mindezeket a szívünkre helyezted a mai napon, kérünk áld meg ezeket a gondolatokat a mi lelkünkben. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket, kérünk a beteg testvéreinkért, vigasztaló szereteteddel, gyógyító szereteteddel öleld körül őket. Imádkozunk hozzád azért, hogy vigasztald meg azokat, akik az elmúlt hetekben kellett, hogy megálljanak kedves szerettük, koporsója mellett, sírja mellett. Kérünk, hogy a te vigasztaló szereteteddel öleld körül ezt a családot is, akik itt vannak közöttünk. Kérünk téged a gyermekeinkért, a fiatalokért, hogy munkálkodj a szívükben, hogy felét forduljanak, és már fiatalon megismerhessenek téged, és a te országod polgáraiként éljenek itt a földi körülmények között. Kérünk téged arra, hogy áld meg a szívükben az igéket, amiket itt gyerekórákról, gyerekórára, hittanóráról, hittanórára hallanak. Kérünk áld meg egyházunkat, és fordítsd magadhoz minél több tagját. Használd föl egyházunkat is, kérünk abban, hogy a magyar nép felét forduljon. Hadd szólaljon meg legalább a mi templomainkban a tiszta ige, a rólad szóló bizonyságtétel, és hadd hallják minél többen a magyarok szerte a világban is, de itt a mi kis hazánkban is, az igazi evangéliumot. Kérünk téged, hogy munkálj ébredést, felét fordulást népünk minden rétegében. Köszönjük te néked, hogy mi itt lehetünk, hogy együtt lehetünk, hogy hallgathatunk a te ígédre és tanulhatunk belőle. Kérünk segíts, hogy hűek legyünk, kitartsunk melletted és jó bizonyságaid legyünk ebben a társadalomban. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi esedezésünket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, az életeteket, a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a hirdetéseket hallgassátok meg. Szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, testvérek, hogy az elmúlt hetekben halottunk volt, április 4-én, A belvárosi temetőben 13 órakor búcsúztunk Libor Rajmundnétól, született Molnár Saroltától, akit 83 esztendős korában szólított el közülünk családja köréből teremtője, 18 évi özvegység után. Isten vigasztalását kívánjuk fiának, menyének, a két unokának és a család minden kedves tagjának. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy jövő héten a heti alkalmainkat megtartjuk, hétfőn délután nyugdíjas kör lesz, kedden bibliaóra, pénteken imaóra, és az egyéb ifjúsági órák, énekkar, és minden egyéb, ha Isten segít, a szokott időben megtartásra kerül. Hirdetem még azt, testvérek, hogy a tavaszi nagytakarítás ügyébe keressék meg dr. Pauk Jánosnét, Illit, mindazok, akik szeretnének ebbe belefolyni. Az Isten tisztelet után várja a jelentkezőket, akik valamivel hozzá tudnak járulni itt az alsó szint, illetve a templom kitakarításához. Hirdetem még azt is a testvéreknek, hogy a gyülekezet adományba kapott egy jó állapotú elemes konyhabútort, mosogatóval, a leendő nyári konyhába ide hátra. Jelenleg azonban nem tudjuk hol tárolni. Hétfőn kellene valahova elszállítani, mert az adományozónak már nincs lehetőség arra, hogy tovább tárolja, és ha valakinek volna üres tároló kapacitása valahol, hosszabb távra, bár reméljük, hogy nem lesz ez olyan nagyon hosszú, de nem tudjuk pontosan, hogy mennyi időre. Ha helyet tud adni erre a célra, akkor ugyancsak ebbe az ügybe is Paukné Illit keresse meg. Végül előre láthatólag május 20-án, tehát május 20, még odébban, vasárnap délután 3 órakor Kisteleken, a helyi múzeum kertjében készülünk együtt lenni a kisteleki reformátusokkal. Szeretnénk, hogyha ezt előre bekalkulálnák a testvérek, és aki csak tud, kijönne oda. Mert ott ugyancsak templomot, illetve gyülekezeti házat szeretnénk építeni, és annak a gyülekezetnek is éreznie kell, hogy mellettük vagyunk, és a gondjukat a magunkénak is érezzük. Gyerekek járnak oda heten, nyolcan a hittanórára, amiket vasárnaponként, amikor kimegyek istentiszteletet tartani, ők is jönnek, és akkor a feleségem Zsófikat nekik tartja az öreg otthon egy másik zugában a gyerekórát, de nagyon szépen fejlődik az a szolgálat is. Tehát olyan jó lenne, hogyha gyerekek is jönnének ki, és felnőttek, és idősebbek, fiatalabbak is, hogy együtt lennénk ott ezzel a kis társasággal. Többnyire ott idősebb emberek vannak, de nagyon nyitott szívűek, nagy szeretettel várnának minket. Vegyék ezt egy kicsit komolyan a testvérek, és valahogy kalkuláljuk be a naptárunkba. Tehát május 20, ha minden igaz, délután 3 órakor Kisteleken, múzeumkertben egy kicsit összejönnénk ezekkel a testvéreinkkel, és együtt lennénk velük. Bárki szeretettel jöhet, várunk mindenkit. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, a záró énekünket keressük elő. A 455. énekünket, 455, és ennek énekeljük a 6., 7., 8. és 9. versét, tehát 6-tól 9-ig. A 6. vers így kezdődik, úgy járunk itt lenézve, mint ismeretlenek. Utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük le befejezésül. himnuszunkat énekeljük el. Áldás békesség!